Mielőtt ide belevágnánk, a boldog nőnapot kívánok,
Ja, köszönöm szépen.
mert hogy március 8-án veszik fel ezt a beszélgetést, és ez a nőnap, nemzetközi nőnap, viszont ami nem ennyire örvendetes, hogy ez a pandémia harmadik hullámának első bezárós napja. Nem tudom, hogy éled meg.
Ami a mai nappal kapcsolatban egy kicsit izgalmas, hát én ugye home office-szal foglalkozom, úgyhogy gyorsan még itt, mielőtt becsatlakoztam a beszélgetésbe, gyorsan felraktam egy LinkedIn cikket, egy kicsit a vezetőket támogatandó, mert azért ez nagyon más helyzet a vezetőknek is. Egyik oldalról a munkatársak azért nagyon küzdenek, hogy hogyan szervezzék most a napjukat, akár a kisgyerekesek, akár azok, akik ugye most ugye az intézkedések között szerepel, hogy ahol lehet, ott legyen home office, tehát nagyon sok mindenki ment úgy haza, hogy nem biztos, hogy a gyerek iskola bezárása miatt, hanem egyszerűen azért, mert a munkahelye így döntött, de hát nekik is egy csomó küzdelem ez az időszak, vagy küzdelemmel jár ez az időszak, úgyhogy szerintem most mindenki egy kicsit keresi a helyét ebben a zűrzavarban, úgyhogy én most gyorsan a vezetőknek írtam egy ilyen kis iránymutatást 5 lépcsőből, hogy mit csináljanak gyorsan, hirtelen ebben az új helyzetben, hogy minél hamarabb elinduljon.
Ugye az a téma, ez nagyon időszerű, és a LinkedIn-en akadtunk össze egy poszt kapcsán, volt egy komment, és arra te reagáltál, mert hogy igen, a home office az egy nagyon aktuális dolog, viszont hát maga a home office, mint kifejezés, azt szinte most már közszájon forog, viszont ami mögötte van, az sokszor sejtelmes. Sejtelmes maga a tartalma, sejtelmes azt, hogy miért, mit fogok csinálni, és mit várok el tőle. Ezért gondoltam azt, hogy te, mint aki már nagyon régóta ebben, ahogy a beszélgetésünket indítottuk, hogy nagyon régóta benne vagy ebbe a távmunkába, ez a remote working, tehát 10 éve benne vagy. LinkedIn oldaladon olvasható az, hogy home office program bevezetés, segítő és támogató, tréner, sikeres home office munkatárs. Ez mind-mind azt támasztja alá, úgy gondolom, hogy neked nagyon határozott véleményed van erről, nagyon komoly a szakmai rálátásod, mert hogy ilyen tréningeket tartasz 10 éve, nem csak nagyvállalati, hanem KKV környezetben is. Nagyvállalatok számára ez is kihívás, de egy KKV számára talán még nagyobb kihívás. És hát ugye a home office sok esetben egy vezetői döntés, és amikor megszületik a döntés, akkor kell történik a gondolkodás, hogy mi is a folyamat. És ebből hogyan lesz egy hatékony, eredményes munkavégzés. Én ilyen dolgokról szeretnék veled beszélgetni, és mielőtt belevágnánk, csinálunk egy ilyen időutazást, 5 évvel vissza, meg 3 évvel, 2-3 évvel előre, hogyha azt vizsgálnánk, hogy 5 évvel ezelőtt a home office kifejezésnek mi volt az üzenete, illetve a szervezeteknek, cégek, vállalkozásoknak mekkora igénye volt erre, akkor 1-től 10-ig teljes skálán te milyen értéket adnál? Ma ez az érték hogyan változik, illetve szerinted ez az érték hogyan fog változni 2-3 év múlva?
Hát, hogyha azt mondjuk, hogy 1-től 10-ig, tehát gondolom, azt úgy érted, hogy 1 az a semmi, a 10 meg a minden, tehát körülbelül ez a skála. Hát figyelj, 5 évvel ezelőtt én mondjuk azt mondom, hogy most Magyarországról beszélünk, mondjuk 1-es, vagy 2-es, tehát nagyon a skálának az alja. Most hol tartunk? Szerintem 4-es, és 5 év múlva hol fogunk tartani? Szerintem 6-os. Aha. 3 év múlva, 6-os. Én most ez az én jóslatom, hogyha a boszorkány gömbömet elő kell venni.
Oké, nekem a 4-es egy kicsit meglepő volt. Az ember azt gondolná, főleg aki ilyen témában olvasgat, hallgat híreket és tájékozódik, hogy most rendkívül ebbe az irányba fordult minden cégnek, vállalkozásnak a figyelme. Természetesen ugye a home office az egy speciális célcsoportot jelent, tehát az, aki a szalag mellett vagy gyártásban dolgozik, annál ez nem alternatív vagy home office, mert ott kell lenni, és meg kell húzni a csavart, meg továbbítani kell az alkatrészt. Hát alapvetően ez egy bizonyos szegmensnek a munkamódszer alternatívája. Tehát mi alapvetően ezekre koncentrálunk. Bár felvetődik itt a kérdés az, hogy on the job tréningek, amik zajlanak munkahelyeken, amelyek akár egy betanítás, akár egy egyéb más tevékenység kapcsán, de ha csak egy munkavédelmi oktatás, azok is valóban átmentek esetleg az online térben, vagy pedig ennek valamilyen, szokták mondani, ilyen hibrid változata kezd kialakuló félben lenni. Kezdjük akkor a múlttal. Te egyest adtál a múltra, egyes-kettes, ami azt jelenti, hogy szinte nulla.
Nem volt. Tehát 5 évvel ezelőtt, ahol volt home office Magyarországon, azok általában a külföldi tulajdonú cégek, ahol mondjuk az anya vállalatnál ez egy bevett gyakorlat volt, sok cross-funkciós feladat, sok külföldre való kommunikáció, tehát mondjuk külföldön ülő vezető, tehát eléggé limitált volt azoknak a cégeknek a száma, ahol ez volt, illetve nem csak a szám volt nagyon limitált, hanem ennek a mértéke is, meg a használata is. Tehát alapvetően arra használtuk a home office-t, hogyha nem tudom, elmélyülést igénylő feladatunk volt, akkor fogtuk a kis batyunkat, hazavittük a laptopot, és ott egyedül dolgoztunk. Tehát vagy a másik, ha tipikus jön a gázszerelő, akkor ma hagyd dolgoznak itthonról, de hogy alapvetően ez nem igazán volt része azért a legtöbb cégnél a vállalati kultúrának, és nem is volt gyakori, tehát én nem tudom, 2 kezemre meg tudom számolni azokat a cégeket, akkor mondjuk heti egy home office napnál több volt, és nem kell annyira visszamenni 5 évre, tehát mondjuk 1 évvel ezelőtt, ugye most 8-a van márciusban, tehát 1 évvel ezelőtt pont, ez körülbelül így nézett ki. Tehát heti egy nap home office volt azoknál cégeknél, ahol lehetett, és tényleg nem volt ez egy integrált része a működésnek, hanem így használták. Nagyon érdekes volt egy felmérés pont a pandémia előtt, 19. október-novemberében a Jobs Garden csinálta, és vállalatvezetőket megkérdeztek arról, hogy de miért nincs, vagy miért nem engedik, vagy miért nem bővítik. És alapvetően 2 fő oka volt ennek itthon, az egyik az IT háttér, és ez valóban így van, hogy sem hardware oldalról nem voltak jól ellátva a cégek. Nem véletlenül emlékszel, 1 évvel ezelőtt indult meg az őrült laptop felvásárlási láz, és hiány volt a boltokban, mikor ugye beütött a vírus miatti lezárás, de szoftver sem nagyon működött. Tehát azok a cégek, ahol nem működött ez a virtuális kommunikáció, mert azok dolgoztak együtt, akik egy helyen ültek az irodában, ott a szoftveres része is hiányzott, és hát ezzel együtt ennek a gyakorlati alkalmazása. Volt egy az IT vonal, és a másik nagy csoport, amit emlegettek a HR-esek vállalatvezetők, az pedig a vállalati kultúra. Tehát ugye ebben a közép-kelet-európai régióban egyszerűen ez a bizalmon alapuló felhatalmazáson és teljesítményen alapuló vállalati kultúra és kommunikáció, ez nem volt meg. Nagyon kevés olyan cég volt, ahol a vállalati kultúra ezt így engedte volna, hogy akkor kicsit jobban szabadjára engedjük a kollégákat. Úgyhogy így nézett ki a dolog, tényleg 1 évvel ezelőttig.
A te munkádban azért az elmúlt 10 években ez a távmunka, ez jellemző volt. Én is évekkel ezelőtt, 4-5 évvel ezelőtt beszélgettem informatikai cég munkatársával, aki azt mondta, hogy nekem tök jó van a projekt, vagy van a feladat, és akkor ott én ezt éjfélkor a fürdőkádba fogom lezárni. Tehát azért volt egy olyan vékony szegmens, itt alapvetően az informatikai cégek, akiknek, ahogy említetted, az informatikai felkészültsége, de valahol a kultúrája is már alapvetően arról szól, hogy feladat van, és azt a feladatot lehetőséghez képest viszonylag nagy rugalmassággal kezelve, de meg kell oldani. Itt is voltak határidők, itt is voltak elvárások, de maga a munkamódszer az valami egészen érdekes volt, és hát sokan irigykedve hallgattuk, hogy hát milyen jó, nincs bumlizás, meg dugom, és a többi, hanem otthonok. Ez a távmunka és a home office, ez mennyiben volt köszönő viszonyban egymással, illetve mennyiben adott a home office és maga a home office munkamódszer bevezetésében mintát ez a távmunka jellegű munkavégzés?
Hát tényleg abszolút így van, amit mondasz, hogy nagyon vékony volt az a szegmens, aki ezt tudta használni, meg ki tudta használni. És azt gondolom, hogy sokkal inkább a szemléletformálásról szól most. Tehát az első pár hét az egy technikai őrület volt. Ott tényleg az volt, hogy egyszerűen arról szólt a történet, hogy a fizikai feltételeit teremtsük meg annak, hogy otthonról dolgozzunk. De az, hogy ez a szemléletformálás elinduljon, azért ez egy sokkal hosszabb út. Tehát itt kevés arról beszélni, hogy legyen meg az IT háttér, hanem sokkal inkább arról szól, hogy folyamatok, hogy kommunikáció, hogy átláthatóság, hogy bizalom. Tehát egy csomó olyan dolog jön elő, amit nem lehet egyik napról a másikra bevezetni. Tehát amikor mondjuk külföldi cégeket megnézünk, nagyon sok cég egyébként publikálta, hogy miért kezdett bele jelenleg az amerikai cégek, és milyen eredményeket értek el a home office-tal, ugye még a régebbi időkben, 5-10 évvel ezelőtt. Önálluk látszott, hogy a bevezetés az nem egy hónap volt, hanem egy nagyon előkészített, nagyon megfontolt, tudatos célokkal elindult program volt, ahol azért a bevezetés az egy 8 hónaptól másfél évig tartott körülbelül. Tehát itthon is, amikor mi egy évvel ezelőtti időszak előtt, tehát a COVID előtti időben vezettünk be home office cégeknél, akkor azért ez nem arról szólt, hogy egyik napról a másikra mindenkinek vegyünk laptopot, aztán menjenek világnak, hanem megelőzte egy felkészítés, megelőzte egy belső kommunikáció, megelőzte egy vállalati audit, hogy mennyire van fölkészülve a cég, a vezetők, a munkatársak, milyenek az otthoni körülmények, tehát egy csomó olyan dolgot megnéztünk, ami most azért ebben az egy évben nem volt meg. Tehát én most azt látom, hogy igen, ilyen tűzoltás volt tavaly márciusban, ugye 2020 márciusban, és pár cég, nem mondom, hogy mindegyik, de azért jó pár cég elindult azon az úton, hogy oké, akkor amellett, hogy most ilyen gyors reagálású hadtestként mindig próbálunk alkalmazkodni az aktuális COVID-helyzethez, meg a korlátozásokhoz, de emellett nézzük meg, hogy hova akarunk eljutni, és ők elkezdték ezt a munkát, de ők sem akarják egy hónap alatt lezavarni. Tehát ők is látják azt, hogy amellett, hogy ebbe belekóstoltunk, és volt előttünk, amit kérdeztél, kicsi minta, már egy-két cég csinálta, de az, hogy nálunk, a mi cégünknél, a mi munkatársainkkal, a mi vállalati kultúránkban ez hogy fog kinézni, hogy mi legyen az a keretrendszer, amivel, vagy szabályzat, amivel mi ezt hosszú távon működtetni szeretnénk, az még nagyon most indul. Tehát most kapom én is ezeket a típusú felkéréseket, hogy túl vagyunk a tűzoltáson, túl vagyunk egy pár cégnél már a felmérésen, de hogy akkor induljon el egy munka, és több hónapra tervezik. Tehát nem, azért senkinek nincsenek illúziói, hogy egy kultúraváltást, még akkor is, hogyha egyébként a gyakorlatban már egy éve ezt éljük, de nagyon sok munka van még előttünk.
Amikor váltottuk ezt a néhány üzenetet a LinkedIn-en a komment kapcsán, akkor te említetted, hogy már régóta, akkor úgy írtad, hogy egyetlen home office bevezetést támogató trénerként dolgozol, munkád eddig nem különösebben, most viszont valami egészen őrület indult el. Ha erre fókuszálunk erre, hogy home office bevezetés, fölkészítés és bevezetés támogatás. Kik azok, akik először rámozdultak erre az egész dologra? Kik voltak az első olyan ügyfelek, akik bekopogtattak, vagy akik elküldték neked az első fölkérést, akár az átvilágításra, akár egyáltalán magának a folyamatnak az indítására?
Hú, nagyon, nagyon vegyes. Tehát a COVID előtt, amit mondasz, ez tényleg így volt, és ugye nekem saját tapasztalatom van remote csapatvezetésben, és mivel láttam, hogy itthon ez nem megy, és közben meg azért lehetett látni, hogy a világ ebbe az irányba megy. Tehát előbb-utóbb lesz arra igény, hogy valaki segítse itthon a cégeket, különösen, hogy itt a vállalati kultúrákban nem volt ez jellemző. Ezért ezt nem tudom, 4 évvel ezelőtt elkezdtem ezzel foglalkozni. És tényleg abból állt a munkámnak a nagy része, hogy győzködtem a cégeket, hogy fú, ez jó, ez a home office, meg ez nem az ördögtől való, és nem kell fenekestől mindent felforgatni, csak okosan elindulni, és akkor tervezzük meg. Tehát tényleg egy ilyen térítés jelleggel próbáltam ezt az egész dolgot kommunikálni, és tényleg egészen tavaly márciusig erről szólt a munkám, amellett, hogy azért nagyon jó cégekkel dolgoztam már akkor is együtt, jellemzően multikkal, jellemzően olyan cégekkel, ahol a nemzetközi vállalati kultúrának ez része volt, és itthon nem tudták, hogy hogyan induljanak el vele. De volt ügyfelem autóipari importőr, bank, tehát akikkel elkezdtem már biztosító, akikkel már elkezdtem hamarabb dolgozni. És valóban így van, hogy a tavaly március, az arról szólt, bocsánat, hogy akkor mindenkinek gyorsan valamit. De hát a gyorsan valamit, igen, sok mindent tudtunk hirtelen adni, legfőképpen támogatást a munkatársaknak. Tehát az első pár hónap arról szólt, hogy a munkatársakat segítsük, hogy milyen legyen az otthoni munkakörnyezet, hogy osszák be az idejüket. Tehát ott sokkal inkább ez volt fókuszban, hogy amennyire lehet a munkatársakon nagyon gyorsan segítsünk. És akkor utána indult el arra az igény, hogy oké, akkor nézzük meg, hogy az első pár hónap sokja után hol tartunk, meddig jutottunk, hol vannak nehézségek, hol kell egy picit segíteni. Úgyhogy akkor több felmérésünk volt, ez a nyári időszak, nyár-ősz, és elindultak már akkor egyébként a vezetői workshopok, ami aztán azóta nagyon egyenrangú feladatként bejött a második vonalba, tehát ez a munkahely audit, vagy én úgy hívom, hogy diagnózis, ez egy nagy felet, és még mindig nagy szelet, tehát még sok cég most indul el azzal, hogy akkor hosszú távon ez hogy fog kinézni, és segítsek, beszéljünk arról, hogy milyen legyen a szabályzat, hogy az elmúlt egy év tapasztalata alapján mi az, ami annak az adott munkatársi gárdának és vállalati kultúrának megfelel, illetve a másik nagyon erős szál, ez a vezetői támogatás, meg mellette persze a munkatárs is, de most a vezetők nagyon nagy fókuszban vannak, hogy legyen egy közös értékrend, egy közös gondolkodás erről az egész home office-ról, amit te is mondtál, hogy ezt meg kell fogalmazni, hogy nálunk ez hogy néz ki, mert hogy ez egy nagyon homályos, sejtelmes történet, tehát tavalyig már ugye érezték a cégek, hogy mondjuk az álláshirdetésekbe ezt be kell tenni, de körülbelül úgy nézett ki, hogy volt egy sor, hogy home office lehetőséggel, és ha kicsit rákérdeztél, akkor kiderült, hogy ez mondjuk annyit jelent, hogy ha éppen jó fej a főnököd, akkor havonta egyszer elenged, mert jön a gázszerelő. De már volt tehát a munkavállalói oldalról, a munkaerőpiacon már volt igény, abban az időben ugye azt mondták, hogy mondjuk 3-ból 2-en kérdezik, tehát ez mondjuk a 19-es évre már jellemző volt. Hát most meg ugye egyértelműen óriási lépés előnyben van az a cég a munkaerőpiacon, aki már hosszú távra tud valamit mondani, hogy oké, most kezeljük az éppen pillanatnyi pandémiás szabályozásokat, és próbálunk rá választ adni, de hogy hosszú távon mi ebbe az irányba megyünk, ezt támogatjuk, így fog kinézni az irodai lét, így fog kinézni a home office, ilyen keretek között. Tehát most a munkaerőpiacon ez egy nagy lépés elő, hogy aki már elkezdett ezen dolgozni, hogy mi lesz hosszú távon.
Akkor korábban azt lehet mondani, hogy a toborzásnál mondjuk egy ilyen employer branding támogató volt az, hogy home office-t biztosított, még esetleg abban a vetületben is, hogy ez csak egy ilyen szoftos valami volt. Viszont feltételezhetem most már egyre inkább egy olyan tényező, aminek ott kell lennie, mert hogy enélkül nem nagyon működik a dolog.
Hát akkor ugye így mondják most a szakértők, ugye a hároldal, hogy most már azért a Maslow piramisban tényleg így a minimum felé mozdul, de még mindig az van, amit te mondtál az előbb, hogy home office és home office ég és föld tud lenni, hogy melyik cég mit vár el, akár rendelkezésre állásba, akár otthoni munkakörnyezetben, akár abban, hogy te hol dolgozhat, hogy fog kinézni az iroda, hogy most megtartjuk, és mindenkinek lesz helye, vagy lezárjuk az egész irodát, és mindenki haza, mert szóval olyan hosszúak ezek a skálák, akár az időbeliség, akár a térbeliség, és akkor mi nem beszéltünk a folyamatokról. Be kell magát lőnie minden cégnek, és most picit még óvatoskodás megy. Azért mondtam, hogy azért ez a felmérés dolog, ez még mindig egy népszerű feladat nekem, mert hogy sokan kérik, hogy akkor jó, álljunk meg, eltelt egy év, és nézzük meg, hogy hol tartunk, és akkor innen induljon el a munka.
Ezek szerint akkor tanulgatjuk még ezt a home office-t alapvetően. Én nem is olyan dolgokra fókuszálnak, mint ennek akár jogi, vagy munkajogi és egyéb oldalai, hogy mi a munkahelyi baleset a home office esetében, meg hogy mi az, amit téríteni kell, most gondolok internetre, vagy rezsi, vagy egyébek, mert ezek jobb jogszabály és munkajogi dolgok. Engem inkább azok a dolgok érdekelnek, illetve feltételezem azok, akik ezt a podcastot meg fogják hallgatni, hogy például te, aki végigcsináltál, vagy csinálsz most is több folyamatot, home office építési vagy beindítási folyamatot. Említetted, hogy az alkalmazottakkal kezdtek. ezt hogy kell elképzelni? Aki home office, potenciális home office résztvevő, az kap egy valamilyen tréninget, kap egy valamilyen ráhangolást. Mi ez, hogy kell elképzelni, illetve amikor kijön ebből a tréningből, akkor ő mennyivel lesz ügyesebb, okosabb, mint amikor elkezdte?
Hát ugye a munkatársi tréning, igen, ez, amit mondtam, hogy tavaly ilyenkor ezzel kezdték a cégek, hogy egy ilyen, valóban egy tréning, egy egyszerűen ilyen gyors talpaló, hogy csináljuk, hogy fogjunk ennek az otthoni munkának neki, azért az egy elég általános történet volt akkor. Ami most történik, hogy kiegészítjük a vezetőit. Tehát először elindulunk a vezetőkkel, nagyon fontos, hogy legyen egy egységes gondolkodás, illetve minden vezető kezdje a saját csapatában kialakítani ennek az egésznek a kereteit, és erősíteni azokat a készségeket, vagy javítani azokat a körülményeket, amik a hatékonyságát a home office-nak munkatársi oldalon javítják. És akkor ezt a vezetői felkészítést szoktuk most, tehát most azért mondom, hogy most, mert tényleg az elmúlt egy évben nagyon változott az, hogy hol volt a fókusz, de most tényleg ez működik, hogy a vezetőket felkészítjük, kicsit megerősítjük az ő kis eszköztárukat, meg a gondolkodásukat, és utána újra végigbeszéljük a munkatársakkal azt, hogy nézzen ki az otthoniroda. És ugye mondod, hogy igen, jogi dolog, de közben meg nagyon sok cég ezekkel is el van ám maradva. Tehát egy munkaállomás audittal, vagy validálással. Szóval azért még ott is van ám sok feladat, és nagyon sokan halogatták, mert ugye most a jogszabályi körülmények lehetővé teszik, hogy kicsit ilyen vészhelyzeti home office legyen, de hát aki hosszú távon szeretné, annak mondjuk ezzel a munkaállomás audittal is kell például foglalkozni, vagy a jogi részével. Én mindig azt mondom, hogy az egyik oldal a jogszabály, amiben persze fontos, hogy megfeleljünk az elvárásoknak, de a másik oldal az igenis az, hogy mondjuk nagyon sok mindenki egy éve, nem tudom, a pelenkázó asztalról dolgozik még mindig. Mert hogy azért ilyen nagyon, nagyon sok kényszer megoldás született az elmúlt egy évben, és különösen azoknál a cégeknél, ahol nem tudták, hogy mi lesz a hosszú távú terv, és lesz-e home office, nem ruháztak be egy asztalra, nem vettek egy széket, tehát hogy tényleg a hokedviről a konyha asztalnál dolgoznak, azért az jogszabálytól függetlenül hosszú távon, ha dolgozóinkat tervezünk, akkor nem biztos, hogy ez az ideális. Tehát ezeket újra át kell beszélni, és most már a hosszú távra tervezve kell például a munkaállomásról beszélni, például az időgazdálkodásról beszélni, ugye a home office munkanapon, amikor otthonról dolgozunk, és már nincsen homeschooling, nincsenek ott a gyerekek, hogy akkor ezt hogyan alakítsuk ki, mert nagyon sok rossz gyakorlat visszamaradt ebből a karantén időszakból, illetve a harmadik ilyen nagyon erős pillér az a kommunikáció. Ott nagyon-nagyon sok cégnél vannak még problémák, akár alul kommunikáció miatt, tehát hogy kevesebb információ jut el, nehezen jutnak információhoz a kollégán, vagy a túl kommunikáció miatt nagyon sok cég elindult mindenféle ilyen meeting, olyan meeting, és nagyon elburjázott akár az online meetingek száma, akár az e-mailek száma, tehát azt kordában kell tartani. Úgyhogy munkatársi oldalról ez a kínálat, és még egy dologra szeretnék kicsit visszatérni, amit az elején mondtál, hogy úgy kezdted, hogy hát azokat a munkahelyeket érinti ez, akik ugye íróasztalnál dolgoznak számítógépen. Nagyon érdekes tapasztalatom van azzal kapcsolatban, hogy mennyire nem. Most például legutóbb egy nagy gyártó céggel dolgoztam, és vezetői workshopokat 100-valahány vezetővel dolgoztam, és például gyárigazgatók is bizony eljöttek, mert hogy tényleg arról szól a történet, hogy lehet, hogy csak az irodai dolgozók mennek el home office-ba, de aki bent van a gyárban, ő neki ugyanúgy meg kell tanulnia például a virtuális térbe kommunikálni, mert hogy eltűntek körülötte az emberek. Tehát neki attól, hogy ő nem tud magában a home office-ban részt venni, vagy ebben a programban részt venni, őre pont annyira hatnak ezek a változások, és neki ugyanúgy meg kell tanulnia, hogy ezt hogy kezelje. Ez az egyik. A másik, ami nagyon fontos, hogy ők azok, akik a leginkább tudnak racionális összehasonlítással szolgálni. Tehát ők látják a legjobban azt, hogy eddig így volt, eddig ilyen gyorsan intéztem ezt vagy azt, eddig ilyen gyorsan születtek a döntések, amióta home office van, én itt ülök bent a gyárban, azóta is, én nálam semmi nem változott, és ehhez képest ez így változott, az úgy változott, sokkal tisztábban látják a home office-nak a hatásait, és esetleg a negatív pontjait. Tehát én mindig hajlok arra, hogy be kell őket vonni, legalább a vezetőket abba, hogy kicsit ők is átlássák ezt az egészet, hogy bevonják a saját gyárban rekedt kollégáikat abba a munkába, ami egyébként ez a kultúraváltás. Nagyon sok belső feszültség van egyébként ebből a home office-ból, különösen gyártó területen, és ezt például így fel is lehet oldani, illetve tényleg nagyon értékes inputot kaphatunk tőlük, úgyhogy én nagyon fontosnak tartom, hogy ővelük is foglalkozzunk ebben a munkában, még ha nem is arról beszélünk, hogy milyen legyen az otthoni munkaállomás, hogyha ők közben az irodában vannak, de sok mindenben tudunk velük is dolgozni.
Az biztos, hogy komoly kihívás az emberi tényező a home office kapcsán. Viszont egy másik nagyon komoly kihívás, és én azt gondolom, hogy ezzel főleg az elején, de lehetséges, hogy még most is nagyon sokan küzdenek, ez pedig azok a technológiák, információ, technikai technológiák, amelyek teljesen ismeretlenek voltak korábban, és illetve ez az egyik része például, ezek a, hogy említetted, hogy számtalan megbeszélést szerveznek különböző formában, különböző eszközöknek, Teams, Zoom, Google Meet, amelyeket korábban aztán végképp nem használta, és ennek a használata, ez egy komoly kihívás mindenki számára, mert hát szerintem a trénerek tudnak erről igazán sokat mesélni, akiknek át kell tálni a személyes tréningekről az online tréningre, mekkora kihívás volt trénerként egy ilyet megtanulni, ugyanúgy vezetőként is, egy ilyen megbeszélést levezényelni hatékonyan, és úgy, hogy ugyanazt az elményt, vagy akár többet kielessen belehozni, mint korábban. Viszont a másik oldal pedig ez az online munkavégzés. És hát tapasztaltuk, nekem is volt egy olyan cég partnerem, akik a pandémia rögtön az elején ugye átálltak az online munkavégzésre, és ahogy szokták mondani, bekaptak egy nagyon durva zsaroló vírust. Ez totálisan leblokkolta a céget, tehát még az a e-mail forgalom is blokkolódott, ami korábban működött, és ez szinte teljesen visszavetette a munkát. Ugye ezek a szervezetek, főleg a Multic esetében azért volt egy informatikai felkészültség, amely alapból benne volt a cég működésben, de azért tegyük fel, egy KKV esetében a felhő alkalmazások és azok az információbiztonsági feltételek közel sem lehettek, vagy vannak még most sem olyan szinten, amik meg tudnák előzni ezt. Hogy látod ennek ezt a részét a home office-nak?
Hát például ezért adtam 4-est. Ezek miatt a dolgok miatt, ugye mondod, hogy meglepődtél a 4-esen. Szóval, hogy igen, rengeteg feladat van még előttünk IT oldalról, és igen, az a multi, ahol van egy 20 fős IT osztály, és már kialakult az a fajta adatvédelem, egy információvédelem, eszközvédelem, egy csomó minden, mert hogy a munka ezt várta el, sokan utaztak, reptéren dolgoztak, tehát meg azért volt egy ilyen remote work típusú munkavégzés, ott azért ez nem okozott akkora fejtörést, de bizony azoknál a cégeknél, ahol az irodában ott ültünk, desktopokon dolgoztunk, megtanultuk, hogy hogyan zárjuk kulcsra a szekrényt, és hogyan védjük jelszóval a gépünket, és körülbelül eddig tartott az IT védelem, ő nekik ez egy hosszú út, és nagyon-nagyon más szinten vannak a cégek, óriási a skála abban, hogy ki mennyire indult el ezen az úton, és veszi komolyan, és igen, amit mondasz, ahol beütött a mennykő, ők most gyorsan reagáltak, nagyon sokan még kicsit hessegetik ezeket a dolgokat, illetve az elmúlt egy évben azzal, hogy azért ez a kényszer home office, vagy karantén office létezett, nagyon sok kényszer megoldás volt ezen a téren is, ahol nem volt laptop. Ott vagy kölcsönöztek gépet, vagy saját eszközt használtak a dolgozók. Azt a saját eszközt, amiről például a gyerek egyébként 10-től 11-ig Zoom 6 órán vett részt, és azért emlékszünk, a Zoomnak volt egy viszonylag rövid időszaka, amikor nagyon instabil volt, simán be lehetett egy vírust kapni a gépre, de gondolok arra, hogy mondjuk ilyen nagyon, nagyon banális történeteim vannak egyébként az elmúlt évről. Például valaki nem tudta kiküldeni a céges e-mailjére a nem tudom milyen fájlt, mert hogy egyébként ők azt benne az irodában papíralapon adták, vették, úgyhogy gyorsan kiküldte a magán e-mailjére. És hát így az IT osztály meg kapkodott a szívéhez, hogy úristen, tehát hogy nagyon sok ilyen kényszer megoldást tudott, és ezeket még mindig vagdosni kell, mert hogy ezek berögzültek. Akár az, amit mondasz, hogy ugye most igen, Teams, Zoom, Meet, az kevésbé, de mondjuk a Teams a fő platform, legalábbis az én ügyfeleim között, 95%-ban a Teams mellett tették le a cégek a garast. De hát előtte, amíg ez nem alakult ki, a Teams is nagyon búdás volt az első hónapokban, amikor ez egy ilyen dömpingszerű dolog volt, nagyon lassú volt, nem volt megfelelő a cégeknél a sávszélesség, úgyhogy szépen elmozdultak a belső kommunikációk, legalább csapatszinten a Viber felé, a Messenger felé, a jól tudja milyen platformok felé, és ott ragadtak. Tehát nagyon sok céges információ, céges fájlok kerülnek elküldésre mondjuk egy Messenger csoportba. Tehát ugye azért ezek azért ilyenkor egy adatvédelmi szakembernek villog a vörös fény a fejében, hogy Jézus Úristen. És ezek még mindig nagyon sok helyen vannak. Tehát hogy ezeket igenis föl kell most göngyölíteni, és az a cég, aki nagyon előjárt, ott kevésbé van, ahol már volt laptop, ahol meg volt ez a kommunikáció, ők azért előrébb vannak, de azzal, hogy előrébb vannak, sincsenek a célegyenesbe, mert hogy amit meg tudunk erről a pandémiás időszakról, hogy borzasztóan felgyorsította minden cégnél a digitalizációra való igény. Tehát akkor, amikor én dolgozom egy nagy bankkal, ahol mondjuk van egy nem tudom hány 10-20-30 fős IT-osztály, viszont még mindig kézzel írtak alá. Most egy nagyon egyszerű példát mondok. Tehát az, hogy egy digitális aláírás működjön, azért az hetek kérdése volt tavaly ilyenkor. És akkor ez csak az első lépése annak, hogy egyébként hány meg hány folyamatot lehet átmozdítani a digitális térbe, hogy új és új platformok jönnek ki, vagy mondjuk a meglévőeknek akár a Teams-en hétről hétre jönnek ki újabb fejlesztések, és ezeket most követni kell, és meg ki kell találnunk, mit akarunk ezzel, akár az, amit az előbb kérdeztél a digitális oktatásra való áttéréssel kapcsolatban, hogy igen, ez most felgyorsul, csak ezt ki kell találni, és integrálni kell a cégnek a rendszerébe, meg kell nézni, hogy mi az, amit mondjuk a mi dolgozóink meg tudnak ugrani, és szívesen használnak, és ezt fejleszteni kell, és folyamatosan nyitott szemmel járni. Nagyon sokkal dinamikusabb gondolkodást igényel ez a történet. De addig, ameddig, nem tudom, 5 évvel ezelőtt, akkor visszatérek a te példáthoz, nem tudom, 3 éves tervekben gondolkoztunk, most nagyon lerövidül az idő, ameddig tervezünk, nagyon lerövidülnek a folyamatok, és sokkal inkább felgyorsult minden, és lehet itt területen nagyon sok a feladat, és nagyon kell tekerni a biciklit, hogy utolérjük a többieket, mert most nagyon sok mindenki ráfeküdt erre, hogy digitális megoldásokat keressen, meg automatizáljon.
Igen, és hát ennek a általánosnak azért nagyon komoly kockázatai vannak, és ahogy én látom, részt vettem egy korábbi tréningeden, ahol például arra panaszkodtak a résztvevők néhány, hogy igen, használnak eszközöket, de például nincsenek meg azok az egyéb applikációs hozzáférések, amelyek ezeknek a hatékonyságát tudnak erősíteni. Tehát alapvetően a félelem oldal dominál, mert hogy inkább nem használom, mert hogyha használom, akkor valamilyen kockázatot hozok be, első rendelésre esetlegesen fölösleges kockázatot hozok be, és ezért egy kicsit olyan ilyen lebutított verziókat használnak a cégek, amelyek alapvetően megint a hatékonyságot tudják negatív formában befolyásolni.
Ez az egyik, igen, a másik meg, hogy közben meg én a másik oldalról azt látom, hogy a munkatársakról feltételezzük, hogy mindenki egyébként autodidakta módon meg tudja tanulni mondjuk a Teams az összes kiegészítőjével együtt. Szóval, hogy egyik oldalról igen, megyünk a butítás, idézőjelben, ahogy mondta, butítás, próbálunk mondjuk a legegyszerűbb verziót adni, közben meg rengeteg jó megoldás van, és azok a csapatok, ahol mondjuk van erre affinitás, őket meg lehetne támogatni azzal, hogy legalább kinyitjuk neki ezeket az ajtókat, és próbálkozzanak, és tanítsák a többieket arra, hogy mit, hogyan és hogyan érdemes használni, és mik azok, amik hatékonyan működhetnek az adott cégnél. Én most én nagyon nagyságrendet akarok mondani, akkor mondjuk 20 vezetőből egynek csinom fel a szeme, amikor arról beszélek, hogy miket tud még a Teams, és hogy el kell indulni abba az irányba, hogy csökkentsük az e-mail számot, inkább mozduljunk el egy ilyen kollaborációs térben való munka felé, és hát ó, tényleg 20-ból egy vezető az, akinek egy picit így megindul a vezérhangja, mert hogy tényleg úgy vagyunk vele, hogy köszi, most ezt megtanultuk, picit hagy minket most ezzel békén, örülünk, hogyha minden kollega be tudja kapcsolni, vagy hogyha meetingre megy, és mának végképp örülünk, ha valaki meetinget tud szervezni mondjuk Teams-ben, de hogy egy picit így lassítsunk, tehát hogy közben meg azért a befogadó képesség is limitált, úgyhogy ebben jól meg kell találni az arányokat, és igenis nagyon kevés cégnél látom itthon, külföldön sokkal inkább, hogy létrehoznak ilyen, nem is home office csapat, mert nem így hívják őket, hanem nem tudom, ilyen valami transition, nem tudom, milyen team, vagy akármi. Tehát a lényege az az ennek a csapatnak, hogy van benne HR-es, van benne IT-s, van benne egy csomó olyan funkció, munkavédelmi is, és a többi, akinek a munkája szükséges ahhoz, hogy ez a kommunikáció, ahhoz, hogy ez a váltás, vagy ez a változás hatékony legyen, és ők ezen dolgoznak, és igen, ott van az IT, aki folyamatosan figyeli, hogy mit bír el a szervezet, viszont folyamatosan figyeli a lehetőségeket is. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ez egy ilyen tudatos dolog legyen, hogy tényleg, tehát a négyest adtam, és nem gondoltam meg magam, pedig most már beszélgetünk egy ideje, kicsit féltem, hogy meggondolom magam, de nem. De sok-sok van még előttünk, nagyon, nagyon csak elindultunk. Tök jó, nagy katalizátor volt az a COVID, hogyha lehet ennek a COVID-nak egy pozitív hatását így kiemelni, akkor ez az volt, de hogy tényleg csak lökött rajtunk egyet, és rajtunk múlik, hogy milyen gyorsan, és meg milyen irányba tekerünk tovább.
Egy év van mögöttünk, említetted, hogy van egy ilyen visszatekintés, értékelés, mit értünk el, hova jutottunk, mi az, ami működik, mi nem. Ha csak ilyen egyszerű formában tenném fel a kérdést, home office állás vagy átok, akkor melyik irányban billenne el a mérleg? Az állás vagy az átok irányban?
Hát mondom, hogy mit látok én a piacon. Ugye, amit te is mondtál, hogy hangos és tübörög a sajtó, hogy ez a jövő, és ez a home office mindent megold, és nálunk aztán lesz. Azért, hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor amikor vissza lehetett menni a nyáron, ugye véget ért ez a krízis időszak, és vissza lehetett menni jobban az irodákba, akkor az óriási home office kiugrás, ami ilyen 17% körüli volt egyébként a részben, vagy teljesen távmunkából dolgozóknak az aránya a munkaerőpiacon, ez visszaesett ilyen, nem tudom, 6-7% köré augusztusra. Tehát, hogy azért nekem ez nem azt mutatja, hogy igenis mostantól mindenki home office-ban fog dolgozni. Most ugye azóta persze megy föl szeptember, októberben elindult fölfele, és jól tudja, hogy hol fog megállni, de most megint többen fogunk otthonról dolgozni. De nekem ez a kép, ez nem azt mutatja, hogy itt most minden cég gőzerővel elindul ezen az úton. Az biztos, hogy lesz egy munkaerőpiaci nyomás, és ugye, amit a szakemberek mondanak, hogy azért ez a vírus dolog, ez vagy így, vagy úgy, de folytatódni fog, lehet, hogy nem a Covid-dal, hanem mással, de hogy azért érdemes erre felkészültnek lenni, és valamilyen mértékben megtartani ezeket a lehetőségeket. A mérték lesz szerintem a kérdés, hogy ki az, aki tényleg csak ilyen vészhelyzet kezelési célból tartja ott, hogy akkor legyen egy pici gyakorlat, de azért inkább jöjjünk vissza. A munkatársaktól nagyon érdekes a kép, ott mindenki akarja, tehát mindenki akarja ezt a lehetőséget, nem mindenki akar vele maximálisan élni. Nagyon sok mindenki szeretne visszamenni az irodába, de nem szeretnének arról lemondani, hogy azért heti egyszer, vagy két hétben egyszer azért ők csak otthonról dolgozhassanak. Itt elég széles a skála van, aki azt mondja, hogy én mostantól vissza se akarok menni az irodába. Nagyon megváltoztak a körülmények, nagyon sokan költöztek vidékre, nagyon sokan adták fel az albérleteket, tehát hogy ott elég vegyes a kép, de az biztos, hogy mindenki azt mondja, hogy legyen home office valamilyen mértékben. A cég oldal, és ebbe beleértem a vezetőket is, ott sockal vegyesebb a kép, és valaki nagyon ockodik tőle, és azt mondja, hogy ez egy nagyon nem működő modell, más azt mondja, hogy igenis csináljuk. Itt nagyon sok múlik a vezetőnek a felkészültsége, a habitusán, azon, hogy ő milyen vezetői stílusban működik, hogy milyen típusú a csapata, milyen típusú a munkakör, amiben dolgozik, mennyire van rászorulva társosztályokkal való együttműködése. Szóval ott azért már sok minden múlik a körülményeken, de ott sokkal vegyesebb a kép, hogy a cégek mit terveznek hosszú távon, vagy hogy ítélik ezt meg. Egyre hangosabb az a közeg is, aki azt mondja, hogy ez nem, a mi cégünknél ez nem fog menni, mert nekünk nagyon más a munkakultúránk, és nagyon a csapatmunkára épül, a személyes találkozókra épül, és mi nem akarjuk. Tehát én hallottam ilyet itthon, sőt hallottam olyat a nyári időszakban, amikor cég pénzzel honorálta azt, hogy valaki többet visszament az irodába, tehát próbálták visszacsábítani a dolgozókat. Ez nagyon-nagyon-nagyon vegyes szerintem az állapot, és ahogy mondtam, most kezdenek el a cégek, bocsánat, kicsit, kicsit megnyugodni, hát nem tudom, szóval, hogy végig gondolni, hogy merre akarnak ezzel menni, és mit akarnak ezzel kapcsolatban kifelé kommunikálni. Mert most az én munkavállalói oldalon ez a kérdés, ez 100%-os ott, ahol azokban a munkakörökben, ahol lehet home office-ból dolgozni.
Mondtad, hogy cégkultúra, vezető, akkor behozok egy érdekes aspektust. Jellemző-e az, hogy férfi és női vezető hogyan viszonyul ehhez? A női vezetőket az érzelmi intelligencia, empátia, stb. Tehát alapvetően meg szokták különböztetni. Ha a home office-t vesszük ilyen összehasonlítás alapban, akkor jellemző-e az, hogy ők esetleg a női vezetők másképp ítélik meg a home office-nak a...
Hát szállítás. Nem szeretek általánosítani, de azért nekem is kialakult egy kép azokból a vezetői workshopokról, ahol együtt dolgozom vezetőkkel, közép- és felső vezetőkkel. Azt kell, hogy mondjam, hogy a férfiaknál van, aki nagyon ellenzi, tehát ott sokkal többen ellenzik, vagy nem támogatják, tehát ők sokkal inkább hisznek abban, hogy mi bemegyünk, ott vagyunk, kicsit mint vezető jobban tudok diszponálni a csapaton felett, tehát ott van egy ilyen vonal, illetve ott nagyon sok a racionális gondolkodást jól használó vezető, aki már kialakította a folyamatot, aki ilyen nagyon céltudatosan tud kommunikálni a csapatával, ahol nagyon transzparens a működés. Ő náluk ez egy nagyon pozitív dolog, viszont ők érzik, és nagyon sokan megfogalmazzák, hogy igen, tudják, hogy náluk viszont hiányzik az a fajta soft hozzáállás, hogy amellett, hogy nagyon profin csinálják a kommunikációt, nagyon profik ebben az egészben, de közben meg elveszítik a puha részét a csapatmunkának, ami a személyes találkozásukkal jön. Tehát nekik például, amellett, hogy vérprofi, fekete öves, home office-os, office remote vezetők, nekik például ott kell fejlődni, hogy hogyan tudom a csapatomat egyben tartani, hogy hogyan tudom kicsit magamat kényszeríteni, hogy több információhoz jussak a személyesebb hangvételű beszélgetésekből, tehát nekik ezt tudatosan kell erre odafigyelni. Illetve nagyon érdekes, hogy a motivációval kapcsolatban ők nagyon, nagyon nyitottak arra, mert ugye azért ennek a home office-nak, és ez egy nagyon fontos eleme egyébként a vezetői workshopnak, hogy hogyan tudjuk a motivációt erősíteni, mert nagyon nehezen vesztük észre vezetőként, ha baj van. És van egy rendszer, amivel én dolgozom, ez a motivációs térkép, és ezt így a home office-ra ráültetve igazából számszerűsíti a motivációt és a csapatoknak az összetételét ilyen szempontból, és nagyon gyors válaszokat ad arra, hogy hova kell beavatkozni. Tehát például a férfiaknak ez a köre, ő nagyon nyitott erre a típusú megközelítésére a szok dolgoknak, hogy amit lehet, próbáljunk számszerűsíteni, mert hogy ők azért egy kicsit elveszettek ebben a világban. A női oldalról szintén nagyon kétpólusú, és nem biztos, hogy egyébként, legalábbis az én tapasztalataim szerint egyébként teljesen a nők oldalára billenik a mérleg a home office-ban, mert van egy közeg, aki ezt nagyon jól csinálja, akik egyébként céltudatos vezetőként megtartották a soft női támogató, toleráns és emocionális és beszélgetős légkört is, de közben tudják tartani a professzionális irányt. Ez az egyik kör, és hát értelemszerűen ők azok, akik most nagyon szárnyalnak vezetőként, és nagyon akarnak még tanulni, és újat hozni, és ők nagyon elől mennek, és ez szerintem nagyon jó. Viszont van a női vezetőknek az a köre, ahol nagyon erős ez az emocionális oldal, ami egy irodai környezetben nagyon jól működött, viszont most ebben a home office-ban, nekik viszont ebből a professzionális home office készségekből kell nagyon gyorsan fölkapkodni, mert ők azok, akiknél azt tapasztalom gyakran, hogy ennek az emocionális oldalnak a hogy fogalmazzam meg szépen, hogy nehogy félreérthető legyen, szóval hogy erősebb az emóció és erősebb a megértés, mint a célok felé való haladás. Tehát náluk sokkal inkább meg kell erősíteni azt, hogy akkor amellett, hogy megértjük egymást, amellett, hogy támogatjuk egymást, amellett, hogy online kávézást tartunk, nem tudom, amellett viszont munkának meg kell lenni, amellett viszont vannak elvárások, aminek meg kell felelni. Tehát attól, hogy az én csapatomban vannak mondjuk kisgyerekes anyukák, az nem magyarázat arra, hogy mondjuk egy társosztály felé mi nem szolgáltatunk olyan mértékben, vagy nem vagyunk elérhetőek, tehát ott igenis a sarkára kell, vagy kéne állni, és azt mondani, hogy oké, okay, hogy home office-ban vagy, de egy home office-os munkanapon igenis a munkával járó feladatok vannak előrébb, mint a magánjellegűek, és a problémáidat meg kell oldani úgy, mintha az irodába be kéne járnod. Na most ezt nem mindenki vállalja be, és legfőképpen női vezetők nem vállalják be, vagy nehezen vállalják be. Úgyhogy én most így sose kérdezték ezt meg tőlem, úgyhogy tök, hogy ezt megkérdeztem, most én is végig gondoltam. De azt hiszem, hogy ezt így tudnám jól megfogalmazni, hogyha ez választ volt a kérdésre.
A jövőt vizionálva azt mondtad hatos. Úgy látod, hogy neked azért baromi sok munkád lesz a következő években. Hogy látod, azzal a know-how-val, amivel most rendelkezel, illetve amit használsz ezeknek a cégeknek a támogatására, annak hol és miben kell fejlődnie? Mi az, ami még hiányzik szerinted, és amire nagyon oda kéne figyelni ahhoz, hogy tényleg ez a hatos, ez egy hatékony hatos legyen. Tehát ne csak számszerűleg legyen hatos, hanem ami mögötte van, az is hatos értéket kaphasson.
Azért mondtam hatos, ugye 3 évet mondtál a jövőben, ahogy jól emlékszem, ami azért a 4-eshez képest egy pozitív elmozdulás, de ugye itt benne vannak azok a cégek, akik nem akarnak ezen az úton elindulni, úgyhogy azért én nem gondolom, hogy minden cégnél óriási home office lesz, és nagyon sok cégnél megmarad a home office-nak az a fajta felfogása, hogy oké, heti egy nap, és akkor vidd haza azt a típusú munkát, amit önállóan tudsz végezni, elmélyülten, és kicsit szakadj ki az irodai létből. Tehát az a hibrid, most így hívják, én sokáig nem értettem, hogy mit akarnak ezzel, aztán rájöttem, hogy ez a home office, amit én home office-nak gondolok, amikor otthonról is valaki aktív része a működésnek, és operatív szinten részt vesz a csapatmunkában. Itt lesz majd szerintem a nagy vízválaszt, hogy kik azok, akik elindulnak ezen az úton, és azért már nagyon-nagyon szűkül a kör szerintem. Illetve azért hatos, nem azért, mert nem fogunk minden lehetőséget kihasználni, hanem még a lehetőségek sincsenek ott. Tehát, hogy közben meg ugye gőzerővel folynak a fejlesztések, nagyon sok opcióból lehet most, csak az IT részét beszéljük, választani. Ilyen platform, olyan platform, időgazdálkodás platform, munkaszervezés platform, kommunikációs platform, jó ég tudja, whiteboardok, ezerféle lehetőség van. Nagyon nehéz őket megkülönböztetni, nagyon nehéz kitalálni azt, hogy az én cégemnél mi az, ami működhet, és ez egy hosszabb folyamat. Úgyhogy, és például mondjuk ez a hibrid kommunikáció, amit ugye nagyon-nagyon mondanak, ez nem működik sajnos, vagy legalábbis nagyon kevéssé hatékony. Tehát én nekem, amikor meg szokták kérdezni, akkor mi lesz helyette, vagy mi az, ami megoldja, hát például majd megoldja az, amikor lesznek holografikus meetingek, és az én szobámban itt fognak ülni a kollégák kivetítve, és így fogunk beszélgetni. Na de ez nem 3 év múlva fog megtörténni, legalábbis nem ipari szinten. Egyébként vannak fejlesztések, és egész jól állnak, de hogy azért a hétköznapi munkatársak számára ez nem lesz egy elérhető technológia 3 év múlva, én azt gondolom, bár a jó ég tudja, lehet, hogy pessimista vagyok. Úgyhogy igazából a technológia is kell, hogy fejlődjön, illetve a vállalatoknál a folyamatok. És kicsit ellenében megyünk annak a trendnek, hogy ugye egyre inkább ilyen network jelleggel dolgozunk, és cross-funkciókban dolgozunk, és sokkal kevésbé létezik ez a silós, fix csapatban való munka, ez sokkal inkább megbonyolítja, mert azért emlékszel, amikor nagyon, nagyon silókban dolgoztunk, és az én csapatom így dolgozik, és csak én diszponálok fölöttük, és csak én vagyok a felelős, azért az adott egy olyan fajta szabad kezet a vezetőnek, hogy ha ő jó gyorsan haladt, és nagyon tudatos volt, akkor ő fel tudta térképezni a folyamatokat, a viszonyokat, az, hogy ki az én ügyfelem kívülről, ki az én cégem belüli ügyfelem, mit szolgáltatok. Egy nagyon egyszerű képet lehetett rajzolni. Most viszont, amikor a csapatom egyébként még másik 8 vezetőnek is jelent, és folyamatos játék van azzal, hogy hol vannak a prioritások, és azt szerint kell változtatni a munkatársaknak a munkaidején belüli időelosztását, például a különböző feladatok között, így sokkal nehezebb ezt jól lekövetni. És azért a home office teret ad mert nem beszéltünk arról, hogy azért nem mindenkinek való ez, szóval, hogy teret ad a potyautasoknak, sokkal jobban megterheli azt ugye tudjuk, hogy azt a lovat pakoljuk, amelyik húz, sokkal nagyobb terhelést ad azoknak, akik egyébként elkismeretesen dolgoznak ebben a környezetben. nagy esély van, vagy legalábbis nagy veszélye van a kiégésnek, a pszichés problémáknak, különösen teljes home office esetén. Tehát, hogy sok a veszély, és a szervezetek átalakulásával újabb nehézségek jöttek a home office-ba. Úgyhogy egyik oldalról gyorsan tudunk haladni, vagy gyorsan haladhatnánk, de a másik oldalról akár a technikának hát fejletlenség, ilyet olyan csúnya mondani akkor, amikor ilyen kacsalában forgó eszközökkel dolgozunk, de hogy még sok mindenre kell a technológiának választ találni, illetve az emberi faktor és a folyamatoknak a kialakítása, és az agilis gondolkodás például nagyon nehéz lekövetni egy home office-szal, és nagyon nehéz ezt összefésülni, ezt a két dolgot. Úgyhogy szerintem van dolog, és sok az emberi oldal, nagyon erős az emberi oldal, ez meg a másik, amit nem szabad kihagyni, hogy amikor mi végzünk a vezetői tréning nappal, akkor ez az utolsó dia, hogy ki kell engedni a radarokat, és vezetőként borzasztóan figyelni kell a jelekre meg a jelzésekre, nehezebb észrevenni, ha valami baj van. Próbáljuk meghatározni, hogy miből jöhetünk arra rá, hogyha valahol motivációs probléma van, ha valahol bármiféle elakadás van, de hogy sokkal inkább hat a magánéletünk a munkavégzésünkre, csak azért, nem csak azért, mert otthoni körülmények között dolgozunk, hanem mert ez jobban rányomja a bélyegét, egy válás, egy gyerekszületés, egy haláleset, egy költözés, egy csomó olyan dolog van, ami rövidebb vagy hosszabb távra lenyomatot képez a munkavégzésünkön, és ezt ehhez is alkalmazkodni vezetőként, és ezt is figyelembe venni, és kezelni tudni, ez felerősíti a vezetőknek, ezt a vezetői létnek ezt az oldalát is, hogy kicsit pszichológusnak is kell lennünk, amellett, hogy közben meg a tudatosságot is erősítenünk kell. Szóval nehéz, és ez nem egyik napról a másikra fog, ez nagy hosszú tanulási folyamat vezetőként is, meg munkatársként is.
Kérdésem, amit feltettem, hogy áldás fiátok, a harmadik nézőpont kezd bennem erősíteni, ez a kihívás kategóriája. És hát a másik pedig az, hogy én gondolom, hogy a home office bevezetése sohasem lesz dobozos termék. A home office az mindig is egy testre szabott, mindig egy adott szervezetre és saját magára kitalált folyamat kell, hogy legyen. Nem lehet lekoppintani más példákat, mert nincs két egyforma szervezet, és feltételezhetően ami az egyik helyen működik, az nem biztos, hogy működni fog. Jó esetben át lehet venni, adaptálni lehet bizonyos dolgokat, de hogy egy az egyben a home office egy ilyen copy-paste formában behozható, az nem. És hát ez lesz valószínűleg a hozzád hasonló trénereknek, illetve neked is a komoly kihívás, hogy mindig megtalálni azt, hogy hogyan lehet egy céget, cég számára testre szabni egy ilyen bevezetési folyamatot, illetve, ahogy mondtad, egyáltalán alkalmas-e rá, hogy a home office számára egy munkamódszer lehessen, vagy pedig meg kell maradni azoknak a klasszikus munkamódszereknél, amelyek korábban jellemzőek voltak. Ahogy mondtad, itt nagyon széles spektrumú ismertsége, vagy ismeret anyaggal kell rendelkeznetek, pszichológiai szervezet fejlesztési és minden egyéb olyan ismerettel, ami alapján tudtok kapaszkodókat adni, mert hát ahogy nem felkészültek a cégvezetők informatikai és egyéb témákban, ezekben aztán végképp nem. Ti lesztek a megmondók, és a ti szavatok fog dönteni valahol. Ők maximum ráerősíthetnek, vagy azt mondják, hogy jó, akkor most kérek egy szűkített verziót, vagy kérek egy teljes csomagot, de nektek lesz az a feladatok. És véletlenül ettől fog majd függni az, hogy valaki frusztráltan fog kijönni egy ilyen folyamatból, vagy pedig sikerként fogja megélni, és azt mondja, hogy igen, a jövőben is én ezt a utat szeretném folytatni.
Abszolút igaz, amit mondasz, és ez nagyon érdekes folyamat, amit én is ezen az utazáson kicsit így átmentem az elmúlt 4 évben, és azt tapasztalom abszolút, hogy nemhogy nem dobozos, hanem nagyon-nagyon számít az, hogy én értsem azt, hogy működik a vállalat, hogy működnek a vezetők. Annyira édesek egyébként vezetőtényel, mindig megkérdezik, és ezt minden vezető meghallgatja. Fú, de jó, mert akkor az én főnököm is hallja, és akkor majd valami változni fog. Tehát, hogy igenis igenis egység, egy programot kell mögé rakni, szóval az édeskevés, lehet egy picit tüzet oltani itt-ott, amiről beszéltünk, hogy az elején ezen nagyon a munkatársi dolgokat hirtelen oda dobtuk, hogy tessék, picit lökünk rajtatok, de ez csak programban tud működni, és nagyon érdekes, igen, hogy hát, hogy most a visszavonk szent, ezt nem tudom, de az biztos, hogy erre van óriási igény, hogy én akkor mondjak valamit, ha értem, hogy működik a cég. És valaki közelebb van a megoldáshoz, valaki távolabb, és vezetők között is zongorázni lehet a különbséget, hogy ki hol tart ebben, hogy a teljes elutasítástól kezdve a teljes támogatásig, ahol kisújból csinálják, és nagyon profin működik, egy cégen belül is óriási a spektrum. Tehát nagyon sokszor van arra igény, hogy külön dolgozzak vezetőkkel, vagy csapatokkal, akiknek több támogatásra van szükség. Én nagyon érzem, amikor bemegyünk egy ilyen vezetői workshopra, hogy mindegyik más, tehát például az első egy óránk az mindig arról szól, hogy nézzük meg, hogy az adott csapatnak hol van a fókusz. Tehát én nem tudok, én úgy megyek be minden tréningre, hogy van egy nem tudom, két napnyi anyag a zsebemben, és az első órában kitaláljuk, hogy az adott vezetői csapatnak mi az, amivel én tudok segíteni. Úgyhogy nem csak a cégre kell leszabni, hanem tovább kell menni, és minden egyes tréning más, és különösen most a pandémia kapcsán, ahogy változnak a körülmények, változik az oltás, támogatás, csomó mindent, egyszerűen érzem a tréningek fókuszából, hogy van ebben egy ilyen trendszerűség. És addig, ameddig az egyik csapat nagyon zöld, ez mindig nagyon-nagyon jó, amikor így kijön egy olyan társaság, aki nagyon-nagyon környezetvédelmi oldalról közelít. Van egy csapat, aki nagyon időgazdálkodás, mert ő a saját bőrén érzi, hogy neki ez nem megy. És tök jó, hogy én vezető vagyok, és beszélhetnénk arról, hogy így hogy vezesse csapatot, de én magam nem tudom letenni este 6-kor a tollat, akkor álljunk meg, és erről beszéljünk, hogy én vezetőként ne égjek ki, mert az egész csapatomat tönkreteszem. Tehát ilyen is van, és igen, van, aki azt mondja, hogy beszéljünk a motivációról, hogy veszem észre, hogy baj van. Tehát nagyon, nagyon más minden tréningcsoport egy cégen belül is, és nagyon más, hogy megyünk tovább. Valahol azt mondjuk, hogy igen, a vezetők kész vannak, támogassuk meg a munkatársakat. Ott lehet sokkal inkább dobozosítani, és egy ilyen egységes kommunikációt biztosítani a munkatársak felé. De van, ahol azt mondjuk, hogy jó, akkor beszéljünk erről a motivációs dolgról, és nézzük meg, hogy a problematikus csapatoknál ez hogy néz ki, hogy tudunk gyorsan beavatkozni, hogy ne veszítsünk el munkatársat, azért ezt tudjuk, hogy nagyon drága, amikor valakit pótolni kell a kieső idő miatt, a plusz vezetői feladatok miatt, hogy ezt próbáljuk megelőzni, és először avatkozzunk be egy ilyen gyors reagálásra, és utána haladjunk tovább az úton, valahol tényleg a vezetők mellé be kell ülni, egy kommunikációs gyakorlatot megnézni, hogy ők hogyan meetingelnek, hogy szervezik, hogy hol lehetne javítani. Szóval, hogy tényleg ez egy nagyon szerteágazó dolog, és hát ez a szépsége, hogy nem mindig ugyanazt mondom, mint a papagáj, hanem ebben ez a kihívás nekem is, és nagyon érdekes, hogy egyébként valahogy működik ebben is a kémia, és nagyon egymásra találunk cégekkel, és amit mondta az elején, hogy nem csak nagy cégek, hanem KKV-kkal is dolgozom, most éppen egy magyarországi tulajdonú IT-s cégnél a vezetők. Az volt a feladat, hogy egy darab vezetői tréningnap, kicsit így ventiláljuk az elmúlt egy évet, kicsit így tegyünk, húzunk egy vonalat, hogy akkor legyen egy ilyen nulla pont, hogy elindulunk akkor egy ilyen programmal, de ennyire szerettek volna dolgozni velem. Most már megyünk tovább, mert azt mondták, hogy jó, akkor még ezt tegyük hozzá, azt tegyük hozzá, legyen ez egy ilyen tényleg egy ilyen keretbe foglalt program. Úgyhogy tényleg nem cégméret függő, sokkal inkább attól függ, hogy hol tartanak a cégek, és mennyire érzik ezt most égető dolognak, hogy ezzel foglalkozzanak. Én mindig azt mondom, hogy legyen egy hosszú távú folyamat, meg legyen egy ilyen gyors reagálás, mert most, ahogy látjuk, a mai nappal megint lezárások vannak, HR-esek eltűntek, két napja nem tudok velük kommunikálni, mert mindenki most a saját szervezetén dolgozik, és most félre kell tenni minden hosszú távot, és most gyors megoldások kellenek, amik a következő 2-4 hetet megoldják.
Bele, köszönöm szépen, hogy társ voltál ebben az időutazásban, illetve segítettél egy kicsit a színfalak mögé nézni, hogy is néz ki ez, akár tréner szemével, akár egy cég szempontjából. És hát én kívánok neked sok sikert!